Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt az online térbe nézni fogja a chat konferenciát és az előadásokat. Az én előadásom Kattintás a naplóban, a fotográfia Csát Géza gyerekkori naplóiban címet viseli. Mint a Petőfi Irodalmi Múzeum muzeológusa és a Csát kiállítás egyik kurátora, a múzeumi gyűjteményünk egyik prominens részéről fog beszélni, a Csát, illetve a Brenner családnak a fotóhagyatékáról, és kicsit áttételesen arról, hogy a családi fotózás milyen hatással volt a Csát Gézára és az emlékmegörökítési gyakorlataira, nevezetesen a gyerekkori kori naplóira, ahogy a címben is írtam. Az előadás során arról fogok beszélni, hogy a naplóban miként jelenik meg a fotográfia. A naplót itt az előadás során úgy értelmezem, hogy a gyerekkori napló, tehát amit 1897-től 1904-ig Budapestre költözéséig vezetett, az idézett szövegek pedig minden esetben természetesen a legújabb kiadás szerint fogom idézni, amit Szajbél Mihály és Molnár Eszter Edina adott ki 2013-ban. Ez a Méla akkort hínak lábat mosni című napló kiadás. Amit a képen látunk, az viszont az a naplófolyam, azok a füzetek, amiben Csát lejegyezte a naplóit. Ezeknek a naplótárgyaknak maguknak a tárgyszerűsége is nagyon izgalmas, meg az illusztrációk, meg a szövegközi képek, amiről majd az előadás során beszélni fogok, úgyhogy azért is hoztam ide magukat a könyvtárgyakat is, vagy füzettárgyakat is, hogy majd ezek nagyon fontosak lesznek a fotó szempontjából a témában. Az előadás során két vagy három részre bontom a fotózás megjelenését a naplóban. Az első az, amikor a gyerek Csát pontosan rögzíti a fotózás alkalmait a családban. Ezek tiszta leírások, olyan eseményszámban mennek, mint a nyaralások, vagy a sportesemények, vagy a színházi események a családban. A második rész az a fotók családi használata. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a család miként használja a fotókat, főleg az emlékezési gyakorlataikban, és ez miként jelenik meg a naplóban, ezt hogyan reflektálja le Csát Géza a naplókban. A harmadik az lesz, hogy maga a vizualitás állandó jelenléte, az hogyan folyik bele a napló textuális részében, tehát hogyan jelenik meg egyre több vizuális elem a naplóba. Ezeket fogom így sorba megvizsgálni. És mielőtt még itt részletesen belemennék ezekbe a leírásokba, a napló szöveghelyeiben, bevezetésként muszáj elmondani, hogy hát mi ez a fotózás a családban, meg egyáltalán hogyan tehetem fel ezt a kérdést, vagy ezt a vizsgálati szempontot, hogy a fotó a naplóba. Hát úgy tehetem fel, hogy a Csát Géza édesapja, idősebb Brenner József, 1898 tavaszán vett egy fényképezőgépet, ez a bizonyos nagy Kodak generáció lehetett, mármint a fényképezőgép szempontjából, és elkezdte megörökíteni a családi eseményeket és a család tagjait a saját fényképezőgépével, és ez már kilépett így a fotózás és a vizuális emlékek leképzése, a műtermek zárt, nagyon strukturált világából, és áttevődött a privát, a magán terekbe, a magánszférába, és így a privát, intim, személyes családi emlékeket az édesapa alkalomról alkalomra megörökítette a fényképezőgépével, és ez alapvető váltást jelentett tulajdonképpen a család vizuális percepciójában. És erre van ez az idézet Susan Sontagtól, aki egy alapvetően meghatározta a fotográfiáról való gondolkodásunkat. a fényképezésről című írásában fejti ki, főleg az elején, hogy, és itt ez nagyon idevág az idézet, hogy fényképeken felnőni nem ugyanolyan, mint a kézműves munkával készült régebbi képeken nevelkedni. És ez egy nagyon fontos tételmondata a magának az előadásnak is, hogy fényképeken felnőni, az tulajdonképpen adni fog, és ad is Csátnak és a családtagoknak egy ahogy Susan Sontag fogalmaz, vizuális ABC-t, amelyben ők megtanultak mást, hogy látni, illetve pillanatokat és képeket rögzíteni az eseményekből. És ez nagyon izgalmasan korrelál majd a naplóba beillesztett kép mellékletekben, amit majd mindjárt később ki fogok fejteni. De most térjünk rá arra, hogy az első nagyon fontos pontra, hogy miként rögzíti Csát a fotográfia alkalmait. Mint egy ünnep, mint egy esemény, úgy tekint rá, főleg az elején a kis Csát, és itt rögtön a fényképezőgép megvételét emelném ki, ahogy 1898. április 22-én rögzíti a naplójában, idézem, ma az idő szép, derült, de a nap csak haloványon süt. Ma vett apuska egy fényképezőgépet 50 forintért. Ma délután hozták el. 18 cm magas és 14 cm széles a legnagyobb kép, amit lehet vele fotografázni. Azon kívül pillanatnyi fölvételt is lehet eszközölni, kisebb képeket és tájképeket is lehet fölvenni. Itt már érezzük azt a benfentességet és azt a bevonódást, amivel ezeket a technikai részleteket is leírja a naplóban Csát, de nyilván a fényképezőgép megvételét követően nagyon gyakran tudósít a naplóban, hogy milyen fényképeket készített az édesapa, és azt hogyan tette. A következő idézet pont arra vonatkozik, hogy nem csak magukat a fényképezési alkalmakat rögzíti a naplóba, meg követi le a kis Csát, hanem azt is, hogy tulajdonképpen hogyan készül el maga a fizikai fénykép. Tehát nem csak az esemény, ahogy az édesapa beállítja az alakjait, meg a szereplőit, hanem azt is, ahogy előhívja a képeket. Ez még inkább egy ilyen bevonódási folyamat része, ahol maguk a családtagok is ebbe az előhívási processzusba bevonódnak. Idézem, 1898. április 24, tehát két nappal a megvételt után. Délután apuska a piacot le akarta fényképezni az erkéről. Mikor kiderült, bementünk a sötét szobába, az úgynevezett laboratóriumba, a zselatinos lemezt beletenni a kazettába. Laboratóriumunknak a kis szoba alakítatott át, minthogy ablak a kettős üvegtáblával bír, a külsőt beragasztott a fekete papírral, az ajtók nyílásait beragasztottuk rongyokkal. Ezen műtétet csak veres lámpafény mellett szabad végezni. Ez pedig alig világít, mire kijöttünk a sötét szobából, az idő beborult, és így a fényképezés elmaradt ma. Ez több szempontból is nagyon izgalmas idézet, de azt emelném ki ezzel kapcsolatban, hogy maga a családi tér, tehát a lakásnak a terei, azokba kiterjed a fényképészet és a fotográfia, és egy kis szobát átalakítanak erre a célra. Tehát tulajdonképpen a család fizikai terébe bekerül a fényképészet, meg a fényképezés most már nem csak az alkalmak által, hanem az előhívás hosszú és nagyon pepecselős processzusa által is. És így nyilván elkerülhetetlenné válik az, hogy még jobban bevonódjanak ebbe a folyamatba. A harmadik, és most már konkrét képeket is mutatok, arról számol be, ahogy ugye fényképeket készít a papa, és szerencsés módon itt az összeérése a naplónak és a fotóhagyatéknak, hogy néhány kép, amit a naplóba említ, az meg is van a múzeum gyűjteményében. Ez például az 1898-as április 26-ai bejegyzést idézem. Ma apuska a fényképeket kitette a napra, hogy kopírozódjanak. Mádi fényképe nagyon jól sikerült, azonban a patika fölvétele kissé túl van exponálva. Ma délután lefotografált apuska engem és anyikát egy képen. A Mádit kétszer is megcsináltuk, azaz azt az egy képet kétszer lekopírozta. Itt már a teljes szakértelemmel többes szám első személybe beszélt Sát, hogy jól sikerült, megcsináltuk, és mint expert megállapítja, hogy a patika képe túl exponált, hát ima a patika képe, és az a kép, ami anyikával ábrázolja őt, így a családi fotóalbumban. A következő rész is itt a megvétel után most már a mindennapok részévé válik, hogy az édesapa fotózik, és két példát hoznék arra, hogy mennyire bevett szokás volt a családba már, és csak így említés szinten jelenik meg a naplóban. Ez a kép Csát testvérét, Mádit, azaz Brenner Etelkát ábrázolja. Szintén 98-ban jegyzi be, május 9-én, tehát már kicsit később. Az idő szép, a mai nap nem nevezetes, este itt voltak nagymamám még, ma levette apuska Ilonkát, Etelkával és anyikát is. És hát itt a rögzítésnek az eredménye Ilonka Etelkával című kép. Tehát látszik, hogy egy ilyen átlagos napba bekerül a fényképezés gyakorlata. A másik pedig, ami nagyon fontos a Brenner családban, ezek a nagy családi összejövetelek, ahol a Brennerék, a Decsi család, a Budaromics, a Kosztolányi családok összegyűlnek, és ezek nagyon-nagyon gyakori alkalmak, és egy ilyen alkalmat rögzít egyébként többször Csát a naplóban. Ez 1899-es bejegyzés, ahol rögzíti, hogy a nagy család összegyűlt, felsorolja a családtagokat. Itt a szőlőben gyűltek össze, és ahogy ezt leírja, utána megjegyzi, hogy apuska kihozta a fotográfiagépet, és három felvételt csinált. Ez a szereplők, amiket Csát említ a naplóban, ebben a 99. június 7-i bejegyzésében megfelelnek annak, akiket a képen látunk, tehát Kosztolányi család, tehát Kosztolányi Dezső, a testvérei, Mária és Árpád, a Brenner gyerekek, pár Budanovics gyerek, szóval stimmel a felsorolás. A következő részben egy olyan epizódot említenék, ami a Csát gyerekkori naplóban is egy nagyon megható epizód, ez pedig a húgának, Ilonkának a betegsége, illetve a halála. Ugye nagyon, nagyon figyelmesen végigkövette Csát a naplóban, hogy a család miként ápolja és nézi végig a húgának a betegségét és a halálát, illetve haldoklását. És itt egy nagyon megható bejegyzést találunk 1903. március 17-éről, vagy ezen a keddi napról. Így hangzik, szomorú ezt nézni, egy gyermek halál kínjai. Kicsi, erős, egészséges, de gyönge és gyermeki emberlénynek küzdelme az agyhártya gyulladással. Reggel apuska lefényképezte, mikor aludt, kétszer. Ez tulajdonképpen a családi fotóhagyatéknak is egy nagyon, nagyon intim, személyes, de ugyanakkor megrázó darabja ez a felvétel, ahol látszik, hogy a haldokló kislányt még utoljára rögzíti az édesapa, és ezen, hogyha a fotográfia elméleti szempontjából nézzük, meg a vizualitás, vagy a vizualitás emlékezetre tett hatása felől vizsgáljuk, akkor itt nagyon jól látszik, hogy a családi emlékezet aktusa az felerősödik azáltal, és nyomatékosodik itt is, hogy az édesapa csinál még egy kvázi utolsó fényképet a kislányról, és ezáltal felerősödik a személyes családi emlékezet, és majd a jövőben, amikor újra nézik, akkor is ez a rögzített pillanat itt nagyon nagy hangsúlyt kap, nevezetesen még annak a pillanatnak a hangsúlyát, amikor még a családban volt a kis Ilonka. És itt a kis Ilonka kapcsán térnék át egy következő részre, ez pedig a fotóhasználat a családban. Itt az emlékezés gyakorlatára láthatunk rá, amikor is a család előveszi a régi fotókat, és azon keresztül emlékezik. Itt a gyász munkára láthatunk rá egy 1903. március 23-as bejegyzésben. A következő módon szól az idézet. Este találtam a könyves szekrényben a fotográfiák között kis Ilonkának két legutolsó arcképét. Az egyiken Lacival ülnek, egymást átkarolva. A másik képen Ilonka maga van, csípőretett kézzel, mosolygó arccal, magyaros pruszlikban. Etelkának 1896-ban csináltatták, tehát 8 éves korára, és neki már jó volt. A fején valami ócska pólya pántlikából, meg selyem nyakkendőből összevart sipka díszlik, és milyen boldog. Nem tudom elhinni, hogy ez a gyerek meghalt. Úgy várom, hogy majd kijön egyik vagy másik szobából. Így szól Anyika, miközben sírva a képet nézi. Némán kézről kézre adjuk, és nézzük, nézegetjük. Itt is az emlékezés és az emlékezési gyakorlat egy nagyon, nagyon személyes pillanatát olvashatjuk a naplóban, amelyben központi elem ebben az emlékezésben a fotográfia, amelynek tárgya szintén megvan ebben a családi fotóhagyatékban. Tehát összességében elmondhatni erről, hogy a családi emlékezésben nagyon aktívan jelen van a fényképezés, a fotográfia, és a továbbiakban néhány példán keresztül még azt szeretném megvizsgálni, hogy magára a naplóíróra ez milyen hatással van, szóval nem titkolt állításom, hogy ez igenis hatással van, és a fotográfia ilyen aktív jelenlétével maga a napló is egyre több vizuális elemet tartalmaz, és egyre több olyan vizuális elemet, ami a fotográfia gondolkodását tükrözi vissza. Itt egy másik mottót hoztam az előző Susan Sontagos után, ez Kepes Györgynek: a statikusan verbális fogalmat a dinamikus képnyelv érzéki elevenséggel képes életre gerjeszteni. Ez egy hívó szó lehet a fényképes gondolkodásra is, hogy a textuális részekhez egyre több vizuális elem kerül, mint egy értelmezve és kiegészítve azt, tehát nem csak illusztrálva. Itt két olyan példát említenék kezdetben, amikor egy képmellékletet csatolt át a naplójához, olyan témákhoz, amiről hosszan kifejti véleményét. Az egyik 1900-ban a Munkácsi halálára írt bejegyzés, amiben összefoglalja a nagy mesternek a munkásságát, és ehhez is egy képet csatol. A másik, több egyébként sok másik példa mellett, csak ezt a kettőt ragadtam ki, az meg az első, tulajdonképpen az első megjelent publicisztikája a Bácskai Hírlapban, ez a Krammer estének a leírása, meg zenekritikája, és itt a Krammer Teréz énekesnőről közöl egy fényképet, amely szorosan hozzákapcsolódik az ő leírásához és rajongásához erről az estéről, és tulajdonképpen az énekesnőről is. És itt a naplóban aztán hozzáfűzi, hogy Ima Krammer arcképe eredetiben sokkal szebb, apuska kapott tőle egy jó arcképet. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy arckép legyen a fontos eseményről, vagy a számára meghatározó eseményről, és itt már láthatjuk, hogy ez tendenciózusan egy ilyen szokásrendszerre is válik Csátnál, hogy a fontos eseményekhez vizuális elemeket illeszen. A következő pár példában azt szeretném érzékeltetni, hogy a naplóban, ez már egy kicsit elvontabb hatásra fordulok itt rá, amit a fényképészet okozott, az pedig az, hogy a naplóban a leírások mellé aztán egyre gyakrabban illeszt skicszerű pillanatképeket, amik ilyen kis rajzos megoldások, de hogy ez egy-egy pillanatot rögzítenek, és ez is ezt a fotografikus gondolkodást tükrözi vissza. Az első kép, egy csónakázós képet látunk, 1901. május 19-i bejegyzésből. A tegnap voltunk Palicson is, délután kimentünk 2 órára, vittünk ki ozsonnát és vacsorát, kicsit esett az eső, de üdített csónakáztunk is. Én, Apuska, Dezső, Mandi, Etelka. Jól sikerült, tudnilik nem fordultunk föl. A többiek nem mertek jönni. Ehhez a leíráshoz kapcsolódik a naplóban ez a skicszerű rajz, ami kvázi egy pillanatfelvétel erről a csónakázós pillanatról. A következő példa az 1901-es szintén egy cirkuszi élményt ír le a naplójában, egy ilyen beszámolót, amiben a cirkuszi számokról ír, és nagyon beszédes, hogy ezekben a cirkuszi számokban, és itt idézem, a legzseniálisabb volt egy vicc, amit egy fényképezőgéppel csinált ez a bohócszerű alak. Igazából itt a leírásban leírja, hogy úgy csinált, mintha lefényképezne egy adott csoportot. A csoportnak megmondta, hogy nézzen az ellentétes irányba, aztán maga a fényképész ott hagyta a csoportot, akik aztán rádöbbentek, hogy átlettek verve, és ezt hosszan elemzi Csát a naplóba, és tulajdonképpen itt le is rajzolja ezt a pillanatot. Amúgy a cirkuszi események további leírásához is készít ilyen ábrázolásokat, ami szintén egy-egy pillanat megörökítése fényképezőgép hiány rajzol. Az utolsó példa, az szintén egy nagyon megrázó példa, az pedig arról szól, hogy egy 1900. november 23-án kelt bejegyzésében ír egy nyilvános akasztásról, amit Szabadkán történt. Ez nagyon megrázta Csátot érthető módon, és hogyha megnézzük Kosztolányinak a naplóját pont ebben az évben, ugyanerről a napról van Kosztolányinak is egy bejegyzése, és őt is szintén nagyon megrázta ez az akasztás, és mindketten nagyon embertelennek és nem méltónak találták, hogy felakasztják, vagy ez a büntetése az illetőnek. És a Csát meg a naplójában ennek az akasztásnak egy pillanatát is illusztrálja. Ez egy nagyon tényleg mélyen megrázó esemény számára, és ehhez egy ilyen képi bejegyzést. Ma, hogyha egy ilyen suta analógiával élhetek, akkor ma fogjuk a telefonunkat, és ezekről az eseményekről azzal az eszközzel készítünk képeket. Csát a leírásaiban ilyen skiccekben örökítette meg. És nagyon érdekes összeolvasni Csát és Kosztolányi naplóját, és meglátni azt a különbséget, hogy Csát mennyivel többször, sőt, Csát alkalmaz képi illusztrációt, betétet és ezeket a skicceket a naplóiban a fontosabb eseményekhez, míg Kosztolányi mondjuk ezekben a gyerekkori naplóban egyáltalán nem. Sőt, összehasonlítva Csát öccsének, Brenner Dezsőnek a naplójával, gyerekkori naplójával, ő sem illeszt be ennyi vizuális elemet a naplóba, mint maga Csát. És akkor itt az előadás végén egy kis kitekintés. Én a fotográfiára fűztem fel ezt az előadást, és a fotográfia hatását vizsgáltam a naplóban. Jól lehet a család polgári életmódjából adódóan azért ennél sokkal több hatás érte a családot vizuálisan. Nagyon sok képzőművészeti tárlatra jártak, színházba, de fotó vonatkozású ez, amit a képen látunk, ez a úgynevezett Kaiser panoráma, amiben ilyen sztereó nézőkön keresztül háromdimenziós hatásban nézhettek képeket egy-egy történetről vagy utazásról, ezt szintén ismerte Csát Géza, de nagyon fontos megemlíteni a képzőművészeti tárlatokat is, amelyeknek rendszeres látogatói voltak, és amelyek szintén nagy hatással voltak a családra, ezt szintén a naplóból lehet többször elolvasni, de azt gondolom itt összegzésképpen, hogy a fotó ilyen intenzív jelenléte a családban, és ilyen meghatározó eseményeken való használata, és maga a családban, a család tereiben a jelenléte, az a legmeghatározóbb lehetett Csát vizualitására, ami a napló bejegyzéseiben nagyon logikusan és nyilvánvalóan végigkövethető, ahogy láttuk is az előadás során. És itt még az előző képre visszatérve, itt további kutatások nyílnak meg, hogy tulajdonképpen ezek a 19. század végi, 20. század elejé vizuális technológiai újítások milyen hatással voltak az emberek emlékezési gyakorlatára, attitűdjére a vizualitással szemben. Ez Jonathan Crary kutatásain alapszik, és ezt követem én is ennek a témának a vizsgálatában, hogy ezek a vizuális technológiák nem nyomtalanok tulajdonképpen a társadalom emlékmegörökítési vagy kommunikációs gyakorlatain. És itt zárásképpen még, hogy egy perspektívát felmutassak a kutatás további útjairól, az pedig nem más, mint a fotoekfrázis vizsgálata Csát műveiben, a novelláin, elsősorban itt kiemelném a Józsika című novelláját, amiben egy nagyon-nagyon szép és delikát részlet mutatja meg a családi fotóhasználat gyakorlatát, amit egyébként a naplóban az előbb bemutattam, az köszön vissza ebben a novellában, úgyhogy az, hogy Csátra a fotográfia milyen hatással van, az aztán majd a napló lépcsőzetes vizsgálata után, azt hiszem a novellák vizsgálatában ér majd a zenítjére. A zárásképpen még egy utolsó mondat, hogy összegzésként, hogy a hagyományos textuális emlékmegörökítési gyakorlatokban megjelenik a vizualitás, befolyik a textuális részekbe, és tulajdonképpen azt is láthatjuk, ahogy majd a vizualitás egyre inkább elburjánzik Csát naplóiban, ez majd a későbbi naplókban látható, és különösen a Csát művészi gyakorlatában érezhető a nagyon erős vizualitás, ami nem csak a képzőművészetnek, hanem a fotográfiának is köszönhető. És én is köszönöm szépen a figyelmet.